Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egyre gyakrabban halljuk, a fiatalok drogot használnak, egyre csökken a szerhasználók átlagéletkora, egyre fiatalabban nyúlnak a cucchoz. De vajon valóban többen használnak tudatmódosító szereket, vagy csak most lett láthatóbb egy régóta létező probléma? A mai Naprakészben nem statisztikákról beszélgettünk, és nem a riogatás a célunk, ami nyilván nem jelenti azt, hogy a témát nem kell napirenden tartani, és az sem jelenti, hogy nincs szükség a figyelmeztetésre, vagy ha úgy tetszik, a vészharang kongatásra. Ma arról beszélgetünk, hogy mi és hogyan vezethet a szerhasználathoz, mi zajlik a fiatalok lelkében, miért menekülnek egyesek a szerekhez, milyen nyomás nehezedik rájuk a családban, az iskolában, a közösségi médiában, és ami nagyon fontos, hol rontjuk el mi, felnőttek, amikor segíteni szeretnénk. A drogfogyasztás, a pszichoaktív szerek használata tünet, vagy egyfajta kiáltás a segítségért? Hol húzódik a határ a kísérletezés és a veszély között? Milyen jelekre kellene időben figyelnünk, és mi a valódi kiút egy fiatal számára? Le lehet-e jönni a szerről, mielőtt túl nagy árat az életét fizetné? Nem ítélkezünk, érteni, megérteni akarjuk a helyzetet, a megelőzéshez ugyanis ez a legrövidebb út. És segíteni a megelőzéssel lehet a legjobban. Kalóz János, pszichológus a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
2023. szeptember 11. Ugorjunk vissza erre a dátumra. Klaus Johannis államfő akkor nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte a fiatalok drogfogyasztását, azt, hogy egyre többet drogoznak a fiatalok Romániában. Mi változott azóta?
Nem tudom azt mondani föltétlen mérvadó változás lenne. Szerintem egy ilyen stagnálás mutatkozik jelen pillanatban, nincs különösebben se felfele, se lefele mérvadó mozgás. Persze egyértelmű, hogy ilyen kisebb számokból elbeszélni, de hát az ország szinten, meg úgy, vagy akár Erdély szinten nem föltétlenül. Amit viszont látok, ez zárójelbe oda tenném, hogy a prevencióban viszont ott láttuk egy elég, hát legalábbis az én részemre látványosabb előmozdulás. Több meghíváson van, komolyabb projektekben, nem csak egy-egy ilyen előadás szinten, tehát ott láttuk elég jó, pozitív változást.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a vészharang kongatás, hogy nemzetbiztonsági kockázat a fiatalok drogfogyasztása, ez valamelyest célt ért? Hát jobban tudom, figyelnek a hatóságok, vagy tudom, ki figyel erre?
Nem tudom, hogy nem. Én nem így látom, de persze ez egyértelműen nem egy biztos dolog, de én inkább a magyarországi előmozdulásban látom, inkább talán arra, és nem a hatóságok részéről, hanem inkább a különböző szervek, meg támogatók, helyi támogatók is akár erre felfigyeltek, és akkor finanszíroznak is komolyabb projekteket, mi nem csak, mint mondtam, egy előadás, hanem így kicsit ilyen rövid távú prevenció. A hosszú távúra ugye kell egy országos stratégia, ami jelenleg nem igazán van, egy 11-es valamilyen változat létezik. De mindegy, zárva bezárva, tehát, hogy inkább itt látok. Tehát nem hatósági szinten, hanem inkább így a prevenciós szinten.
Hol tart a fiatalok drogfogyasztása? Azt mondta ön, hogy 2023 óta sem felfele, sem lefelé nem ment az a mutató. Hol tart most? Meg kell ijednünk? Ott tartunk, ahol a többi európai uniós ország, jobban nálunk? Hol tartunk?
Nem igazán tudok ilyen statisztikákat, már azért is, mert hogy nem igazán foglalkozok meg ebben, nem fektetek energiát, inkább én abban próbálom az energiámat mozgatni, hogy a lehető legtöbb helyen működjön és legyen valamilyen prevenciós tevékenység. Az tény, hogy szórakozó helyeken elég nagy fogyasztás van, a kipróbálók száma nagy, de azt azért el tudom mondani, hogy úgymond a végére, ahol elmegy ilyen komolyabb függőségek irányába, az nem olyan veszélyes. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy nem olyan ijesztő. Nem arról van szó, hogy ijesztgessünk, hanem arról, hogy ez egy jelenség, ami van, és ezzel foglalkozni kell.
Az ön tapasztalata szerint, így személyes tapasztalatokról beszéljünk, akkor az ön tapasztalata szerint fiatalabbak, vagy egyre fiatalabban nyúlnak a szerhez, vagy próbálják ki a szert a fiatalok? Hát, hogy ez ott van?
Nincs olyan komoly lefele esés, hogy egyre fiatalabbak. Vannak rá példa. Vannak olyan példák is, hogy ijesztő, viszont nagy számban nem. Tehát még mindig nagyjából a tinédzser, közép-tinédzser kór, ez a úgy 15 és hát a 20-ig el.
Kiket érint a leginkább, nem feltétlenül akkor korcsoport szerint, hanem a gazdag gyereket, szegény gyereket, a jó tanulót, a rossz tanulót, kit?
Nem hiszem, hogy nem gondolom én így, hogy ez így különbözik. Én inkább azt mondom, hogy a szórakozás, szórakozni járó fiatalokat érintheti. Nem garantál, nem érinti, érintheti. Tehát ott megy a legtöbb, ott van a legtöbb kipróbálás, szórakozó helyek. Tehát ez a korosztály.
Tudjuk azt, hogy mit próbálnak ki?
A marihuána az még mindig az első helyen van, azért viszont ezek a különböző designer drogok, porok, kristályok, ezek a, ami, hát inkább ez tartozik a szórakozáshoz, ez a kettő, ami a piacon hódik, fogalmazunk úgy.
Lehet azt mondani, hogy Székelyföldön nem, de Kolozsváron igen?
Nem, lehet ezt mondani.
Tehát bárhol be lehet szerezni, gyakorlatilag bármit?
Bárhol. Hát igen, mert ugye most az van, hogy az interneten is könnyen beszerezhető, így most már nincsenek ez, amit régen mondogattak, bár akkor se értettem egyet, hogy mondjuk Székelyföldet a hegyek megvédik.
Mi védheti meg a fiatalt? A hegyek nem, azt értjük. A prevenciós tevékenységek megvédik, vagy csak megvédhettik, ha meg is úgy akarja.
Tehát a sorrendbe tesszük, a prevencióban gondolkodom, az ami úgymond a legbiztosabb, a helyes információk ezen belül, hogy épkézlel módon tudjanak dönteni, ha olyan helyzetbe kerülnek, és annak a prevenciós tevékenységeknek a számának, meg úgy egyáltalán, szóval ezeknek a dövelése.
Prevenciós tevékenységet?
Ebben látok.
Azt igen, ki kell igen kezdeményezze? A szülő, az iskola, a polgármester?
Hát az igazi prevenció az a szülőknél kezdődik természetesen, mert az magában a nevelésben is rejlik. Aztán onnan az iskolák, persze, város vagy megye vezetőség vagy ország is kezdeményezheti, sőt, de a szülőknél kezdeni.
Akkor, amikor a szülőknél kezdődő prevencióról beszélünk, akkor hogyan kell ezt elki? Mit kell tennie a szülőnek? Csapja fel az internetet, és kezdjen el olvasni a fiatalok drogfogyasztási szokásairól? Keressen fel egy szakembert? Hogyan?
Igen, ez is benne van, de nem innen kezdődik. Én azt gondolom, hogy ugye a nevelés, tehát ilyeneket emelnék ki, hogy mondjuk a nevelésen belül például a időtöltés, a hasznos, a minőségi időtöltés a gyerekeinkkel, akkor ezen belül például, hogyha beszélgettünk különböző témákról, mert nem csak feltétlenül a drogokra gondolunk, hanem legyen az nikotintermékek, legyen az alkohol, legyen az kábítószerek, tehát hogy erről megfelelő időben beszélgessünk. Persze egyértelmű, hogy egy 8-9 éves gyerekkel még nem beszélünk a kábítószerekről vagy kisebbel, de beszélhetünk arról, hogy milyen, nem tudom, például a háton milyen mérgező dolgok vannak. Kinyitjuk a kagyló alatt a szekrényt, és beszélgetünk ott különböző terekről, nyíltan. De itt gondolok én például a szexuális nevelésre is, hogy ezt sem tabuként kezeljük, és egyértelmű, hogy amikor kérdéseket tesznek fel a gyerekeink, akkor azt a korukhoz képest megfelelő és kielégítő válaszokat kapjanak, ha csak egy mód van rá, akkor, amikor felteszik a kérdést.
Vannak külön szülőknek szervezett programok is, prevenciós programok?
Nekem vannak, tehát ahol például projekteket tudtunk, ahol több beavatkozás is van, annak része a szülőkkel való munka, igen.
Mennyire nyitottak a szülők, vagy az, aki részt vesz egy ilyen prevenciós programon, az már megtette az első lépést, tehát már eleve azok mennek oda, akik nyitottak, gondolom. Mi van azokkal, akik oda sem mennek? Lehet, hogy ott van a nagyobb probléma.
Mindig is így volt, és így is lesz. Viszont legalábbis az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ahova én eljárok, és ahol tevékenységek vannak, ott azért elég komoly jelenlét van, és azt is kezdem látni, hogy most már egyre több apuka is jelenik meg, ami régebben úgy nem volt annyira jellemző, inkább az anyák, de most már ezt is úgy láttam, hogy kezdett változni, tehát most például nem olyan rég voltam egy helységbe, ahol egy projektet viszünk végig, az első fázisra ment le, és este, amikor a szülőkkel volt, akkor a helység tulajdonképpen megtelt, aminek nagyon örültünk, úgy én, mint a szervezők is.
A szülő mit tehet annak érdekében, hogy megelőzze azt, hogy a gyereke a szerhez nyúljon? Tehát tudjuk azt, hogy milyen lelki okok húzódnak meg a droghasználat, vagy a korai droghasználat mögött?
Nem egy, több is van. Ami mutatja a legjellemzőbb, ugye az a különböző szorongások például. Tehát itt, amit tehet a szülő, az, hogy egyértelmű, hogy az úgy amúgy is benne kéne legyen, oda figyelünk a gyerekekre, gyerekeinkre, és megvan adva a tere annak, hogy az érzéseikről beszéljenek, ezen belül megfogalmazhassák azt is, hogy mivel kapcsolatban vannak szorongásaik, és akkor ezt megfelelő módon erről beszélgetve, és együttérzően, odaadóan foglalkozni ezekkel a helyzetekkel. Tehát a gyerekek, ha megkapják ezt a törődést és az odafigyelést, ami amúgy is egyébként egy alapvető érzelmi szükségletünk, akkor már is elég komoly lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a gyerek akkor különböző szereket ne használjon mondjuk menekülésnek. Mert én úgy szoktam mondogatni, hogy a pszichoaktív szerek azok a lélekfájdalom csillapítói.
A lélekfájdalom csillapítója lehet a pszichoaktív szer, de ha a buliról beszélünk, az lehet ugyanúgy egyfajta beilleszkedési eszköz is, vagy miért ne lehet a fiatalok számára a lázadásnak az eszköze? Ezek mennyire vannak ott?
Egyértelmű, amikor már lélekfájdalom csillapítására beszélünk, akkor már ott már bent van a függőség. A kezdetek az általában más, mert ott a kíváncsiság történik, meg a vagánykodás, meg hogy valahova tartozni, meg a buli része, ugye, hogy az alkohol is például, meg úgy az van, hogy mi is, ha elmenjünk valahol a vendégségbe, többnyire alkoholnal kínálnak nem süteménnyel, tehát ez egy ilyen történet. Tehát a kezdetek az igen, viszont amikor bent van a függőség, általában úgy szokott váltálni a függőség, hogy nem tudatosan, de ilyen, hát nem is tudom, ilyen szokás szinten, hát idézőjelben ráébredett az ember, hogy hát például, ha én attól szorongok, hogy ha oda megyek, mit tudom én, Bözsikéhez, hogy felkérjen táncolni, és mi van, ha el fog utasítani, ebből ugye általában szorongás szokott jönni, és hogyha megiszok egy-két sattot, vagy felszívok egy csíköt, akkor ez a szorongásom oldódik, és bátrabb leszek, és akkor oda mehetek, és akkor úgy tűnik, hogy megvan oldva a probléma, és itt már is elindultunk azon az úton, hogy mikor fáj a fogam, akkor ágok áll, mint eszekben, nem pedig elmegyek a fogorvoshoz.
Az ön tapasztalata szerint a nevelés az hogyan járul hozzá a szerhasználathoz? Tehát gondolok itt arra, hogy a túl szigorú, vagy a túl megengedő nevelés az jelent, vagy jelenthet nagyobb veszélyt ebből a szempontból?
Jelenthet, de ez így két véglet. Tehát mind a két esetben megtörténhet. Tehát a túl szigorú esetben is megtörténhet. Tehát nincs az, hogy válogatok. A pszichoaktív szerek nem válogatnak.
A szülő honnan tudja azt, hogy a gyereke az néha a szerhez jut? Vagy,
Nem tudja.
Mikor tudja meg? Amikor már nagyon késő?
Legtöbb esetben igen, tehát ugye az van, hogy akkor már komoly változások állnak be, mint például nem tudom, iskola kerülés, társaságváltás, tanulás hanyagolása, tisztálkodás elhanyagolása, több mindenből áll össze. Amikor ez már van, ott már komolyabb problémáról beszélünk. Amúgy meg ilyen fizikai jelekről nem is szeretek, nem is szoktam beszélni, mert az sok minden másra is utalhat, tehát nem szoktam ajánlani, hogy ebbe kapaszkodni. De a gyerek, hogyha kábítószer kell használni, vagy mindegy, valamilyen pszichoaktív szert, akkor hát nem az a jellemző, hazamegy is elmondja.
Akkor ez azt jelenti, hogy mindig gyanakvással kell viszonyulni a gyerekhez?
Nem. Isten őriz. Nem. Mindig bízalommal forduljunk a gyerekhez, vagy a gyerekeinkhez. És hogyha probléma van, és ez a felszínre kerül, akkor azt reagáljuk le, és azzal próbáljunk valamit tenni. Hát azt nem szabad, nem ajánlom, hogy ott kutakodni és nézelődni, vagy keresgélni, és úgy állni hozzá, hogy a gyerekem kábítószert fog fogyasztani. Inkább az a hozzáállás legyen, hogyha netalán valami van, és hazajön, akkor hát most idézőjelben tudjam leültetni az ölembe, és tudjunk erről megfelelő módon elbeszélgetni, nem pedig, akármilyen kemény következménye legyen annak, hogy cirkuszok, vagy elhasonlók. Mert az nem biztos igazából sem erre.
Kalóz János pszichológus a mai napra kész vendége, a fiatalok drogfogyasztása kapcsán beszélgetünk. Hogyan érdemes elkezdeni a szülőnek a drogról való beszélgetést egy kamasszal úgy, hogy ne bezárkozzon a kamasz, ne azonnal bezárkozzon, hanem valóban az egy előrevívő beszélgetés legyen? Mondja azt, hogy gyerekemet én is kipróbáltam, amikor akkora voltam, mint te. Mit mondjon?
Nem így. Egyik, tehát 16 évesen fölöslegesen üljünk le a gyerekfiam, beszélgessünk a drogdóról, mert valószínűleg megkérdezi, mit szeretnél tudni. Ez egy folyamat. Tehát én ezt az előbb elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez egy folyamat része kell legyen, amit kezdhetünk már kisebb korában, hogy arról beszélgettünk, hogy a kagyló alatt milyen mérgek vannak, és bevezetni abba a világba, ami létezik körülöttünk. Tehát ez a világ, ez létezik körülöttünk, és akkor ezt megfelelő időkben mindig erről tudjunk beszélgetni. És amikor ott tartunk, hogy el kell szórakozni, akkor arról is tudjunk beszélgetni, hogy ott mi történik, hogy volt, és akár elmondhassa azt, hogy igen, megivott a barátokkal egy sört, vagy ha olyan történik, akkor tudjunk, mint ahogy az előbb mondtam, tudjunk rá megfelelő módon reagálni. Tehát ez egy folyamat. Az, hogy úgy, hogy leüljünk, na most akkor gyere fiam, már beszélgettünk a kábítószerekről, az nem. Az úgy nem fog működni. Hallottam én valamilyen híreket valahonnan, és Jézus Mária, akkor hogy megijedtem, és akkor hamar hazafutok, és a 16 éves fiammal leülünk erről beszélgetni. Hát nem fog ebbe a formába. Ebbe az esetben, ha addig nem volt ez része, akkor inkább érdemes szakembert felkeresni, és akkor a szakember segítségével felépíteni azt, hogy hogyan közelítse meg ezt a témát.
Igen, tehát a mi beszélgetésünknek is akkor nem az kell legyen a végkövetkeztetése, vagy nem az kell legyen az a hallgató szülő részéről a reakció, hogy akkor a gyerek, amikor hazaír az edzésről, akkor leültetem az asztal mellé, és jól beolvasok neki. Ki kell alakuljon a bizalom? Azt mondta ön, hogy van, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Mikor, hová, kihez?
Hát ha kérdések vannak, és szeretne egy szülő leülni a gyerekével, ahol aki már mondjuk tinédzser, és nem tudja, hogy kezd, akkor érdemes felkeresni valakit, szakembert, és ha meg gond van, tehát kiderül, hogy valamilyen pszichoaktív szer használat van, akkor egyértelmű, hogy hogy akkor nem az van, hogy hazamegyek, és megkérdezem, hogy fiam, te akkor drogozol-e, már egyértelmű, hogy a válasz az lesz, hogy nem, hanem akkor is, tehát ilyenkor keresünk fel egy szakembert. Most Vásárhelyen, ugye, ami ismert, az a bónuszpásztor alapítvány, azt ajánlom, és akárhol a környéken is, Székelyföld, Kolozsvár is környéke a bónuszpásztor alapítványt ajánlom, Kolozsváron ajánlom magamat is, de hogy így magyar nyelven ezek a...
Azt mondta ön itt az imént, hogy ha kiderül, hogy gond van, amikor a gondot említjük, akkor így nagyon-nagyon megijedünk. Ki lehet nőni a kamaszkori droghasználatból, vagy ez egy hosszú távú problémát jelez, és inkább megbarátkozni kell ezzel?
A kábítószereket kipróbáló fiataloknak körülbelül 15-20%-a lesz függő. Itt a legnagyobb kérdés az az, hogy az ki. A nagy többségük nem. Így a fiataloknak is ezt szoktam mondani, hogy nem lesz mindenkiből függő, de azt nem tudod, hogy az te leszel-e. Ez egy kockázat, ez egy nutri, és akkor annak meg az egy csúnya következményei tudnak lenni. Tehát a nagy többségük nem lesz függő. Elszórakoznak, elhülyéskednek, és kinövik. Ez ugyanígy jellemző az alkoholra is. Csak még egyszer kihangsúlyozom, a kérdés az az, hogy vajon abba a melyik százalékba fogok én tartozni.
Melyek azok a csúnya következmények?
Hát azon belhalok. Ennél csúnyábbat most hirtelen nem is tudok mondani.
Mit üzen azoknak a szülőknek, akik attól tartanak, attól félnek, hogy a gyerekük az veszélyben van? Mert hogy olyan a társaság körülötte, eljár szórakozó helyekre, meg egész egyszerűen veszélyes a világ.
Én azt gondolom, hogy magában a beszélgetésünkben már benne volt az üzenet, de hogyha meg akarnám fogalmazni, az még egyszer kicsit ismétlen magam, tehát hogy üljünk le, figyeljünk oda a gyerekeinkkel, bizalommal előlegezzük meg, a szórakozó helyek azok nem a pokol, tehát ott nem förtelmek történnek. Mindig is volt, most az, hogy a kábítószer ki van emelve, régen az alkohol volt, régen is elengedt, minket is elengedtek szórakozni, pedig folyt az alkohol mindenhol. Nagy többségünk nem lett alkoholista, lettek akár közülünk alkoholisták, vagy akár kábítószerfüggők, tehát én azt gondolom, hogyha megfelelően történik, megfelelően, mert nincs forgatókönyv a nevelésre, de ha mindent beleteszünk, amit csak tudunk, és ugye ebből a szempontból bizalommal elő, mert nem, az nem megoldás, hogy nem megyünk szórakozó helyre. Mert ez olyan, hogy akkor nem ülünk repülőre, nem ülünk autóra, mert balesetek vannak, vagy tehát nem ez a megoldás, viszont mindig legyünk nagyon határozottan nyitottak. Mindenféle téma, mert itt még egyszer kihangsúlyozom, ez ugyanúgy lehet akár például a szexualitás is, mert ez még egy óriási tabu téma, és még mai napig kezeljük úgy, hogy erről nem beszélünk, és vagy a pszichoaktív szerekről, ha nem beszélünk, akkor nincs. De van, és ezt úgy kell kezelni, hogy ez létezik, és a helyén kell kezelni, és akkor ez azt jelenti, hogy ha kommunikálunk is, a helyén kell kezelni.
Eddig inkább a szülőkhöz szóltunk, a szülők oldaláról próbáltunk közelíteni a fiatalok drogfogyasztásához, bár nyilván a fiatal hallgatók is kaphattak kapaszkodót. Említette ön azt itt, hogy a fiatalok esetében ott van a drogfogyasztást, azt a szorongás, a depresszió, a önértékelési problémák, ezek mind-mind ott vannak, vagy szerepet játszhatnak a szerhasználatnak a kialakulásában. érezhető generációs különbség abban, ahogy a mai fiatalok megküzdenek, hát nem akarom azt mondani, hogy a világgal, de azzal a feszültséggel, ami ott van körülöttük?
Nem feltétlenül vannak ilyen különbözet, ilyen látványosabb vagy szélsőségesebb más megküzdési módok, a régi megküzdési módokhoz képest. Az ember alapvetően pozitív vagy negatív megküzdési módok nagyjából ugyanazok. Tehát nem tudok ebből a szempontból, nem tudok ilyen nagy különbséget mondani, hogy most, hogy akkora generációs különbség van, hogy hú, akkor azt úgymond nem, vannak más, amit nem tudunk, vagy úgy gondoljuk, hogy nem tudunk követni, de ebben nem tudnám így ilyen szélsőségesen mondani. Tehát nem látok én.
Gondolok itt például arra, hogy a közösségi média, a teljesítménykényszer, a jövőtől való félelem, az a mostani fiatalok esetében sokkal inkább hozzájárul a szerhasználathoz, mint ami volt a mi időnkben, amikor nem is volt közösségi média.
Fogalmazunk inkább úgy, hogy hozzájárulhat. Tehát ez nem feltétlenül egy szabály. De én azt gondolom még mindig, hogyha a szülő le tud ülni és a gyerekeiről beszélni, az érzéseiről, mert a különböző nyomásokból fakadó, mondjuk szorongás, sok maga a szorongás, az most is ugyanolyan a szorongás, mint ezelőtt 100 évvel, tehát a szorong, maga az érzés nem változik. Itt az a lényeg, hogy leülök-e, vagy nem tudok-e ülni a gyerekemmel, hogy az érzéseivel beszélget, vagy a tühéről, vagy bármiről, mert hogy az van. Tehát, hogy a fiúgyermek is félhet, az nem azt jelenti, hogy akkor gyáva vagy ezt hasonló, tehát, hogy tudunk erről beszélgetni. Most az, hogy mi váltja ki, az nő, de hozzáfűződő érzés az nem változik.
Nagyon sok fiatallal beszélőn a munkája révén mit tapasztal, mit hall a fiataloktól, hogy gondolják, hogy érzik a felnőttek, értik azt ma, hogy milyen teher van a mai fiatalokon, vagy legyintünk a mai fiatalok?
Ez ugyanúgy van, mint mi, ahogy annak idején mondtuk, hogy az ősök nem értenek semmit. Most pont ugyanazt mondják, a világ az halad előre, és ez mindig így lesz, hogy a fiatalok azt fogják gondolni, hogy az ősök nem értenek semmit, vagy ők le vannak maradva. Ha megvan nyitva idejében, tehát a maga kicsikortól felfele megvan nyitva egy kommunikációs csatorna, akkor tudunk kommunikálni, és ha valamihez mondjuk nem értünk, nem tudom, legyen az a TikTok, vagy Instagram, vagy mit néz a gyermekem, vagy mivel foglalkozik, ha értően, vagy megértően, vagy úgy közelítjük meg, hogy én érteni szeretném azt, hogy te mivel foglalkozol, nem pedig nem tudom, hogy a bezzeg a mi időnkben nem így volt, akkor szívesebben leül a gyerek beszélgetni velünk, és beavat a dolgaiba. És akkor már nyertünk.
És szintén a fiatalokkal való beszélgetésen szerzett tapasztalatra kérdezek rá, hogy látja, mennyire vannak tisztában a fiatalok azzal, hogy ők mit kockáztatnak egy-egy szerrel. Azt mondta ön itt korábban, hogy nem lesz mindenkiből függő, csak 15-20%-ból is. Most a csakot azt sok-sok idézőjelbe tettem, de hogy tudják azt, hogy mit kockáztatnak egy-egy szerrel? És mégis bevállalják?
Legtöbb esetben igen, persze.
És mégis bevállalják?
Tehát, hogy a dohánytermékeken mindenféle dolgok rajta vannak, attól még az emberek rágyújtanak. Tehát legtöbb esetben tudják, igen.
Ennyivel erősebb...
Csak ugye az nem elégséges. Tehát ha nincs megfelelően ezek, mert ugye ha nincs, nem felkészült szakember által kapják meg az információkat a helyén kezelve, akkor vannak információk, amit nem biztos, hogy a helyén kezelnek. Itt vannak a különbségek.
A közösségi média és az állandó összehasonlítás, egyik szülő hasonlítja a másik szülőjéhez a saját gyerekét, ez mekkora terhet ró a fiatalokra? Lehet azt mondani, hogy a közösségi média és ez az állandó összehasonlítás, ez az, ami kiváltja a pszichoaktív szerekhez nyúlást, vagy kiválthatja mindig, mindig feltételes módon kell beszélnünk.
Mindig. Kiválthatja, de nem. feltétlenül. Tehát a nyomást az helyette mindig is. Összehasonlítás az mindig volt. Mi is megkaptuk, hogy miért nem kaptál 10-es, mint Pisti. Tehát ez megvolt. Az önmagában a közösségi média az egy kicsit tud nagyobb nyomást helyezni a fiatalokra. Ugye sok mindenféle által fotókat felteszünk, amelyek egy kicsit vagy többet át vannak retusálva, és akkor ez most a menő, vagy most az volt, tehát annak van egy ilyen befolyása, de még mindig csak annyi van, hogy ha azzal nem tud megfelelően megküzdeni, akkor akár a kábítószerek irányába is elvezethet, de más irányba is elvezethet. Tehát nem egy magyar pszichoaktív szerek, tehát nem nincs egy megadott, hogy most itt rámutathatunk az újjal, hogyha ezt megoldjuk, akkor többet nem lesz a világon kábítószer probléma.
A fiatalok mennyire nyitottak a terápiás munkára? Most nem tudom, hogy lehet-e terápiás munkának nevezni, nyilván az első lépése az a drogprevenciós tevékenység, vagy azok a beszélgetések, amit ön tart egy-egy iskolában, vagy iskolán kívül kisebb csoportokban. Mennyire nyitottak a kamaszok, vagy meghallgatják, mert hát jött egy felnőtt, és illik meghallgatni?
Elég sok esetben az van, hogy amikor bemegyek, akkor ez van, hogy ott, na, mit is, most legyünk már túl rajta, nekem azért sikerül a végére megváltoztatni ezt a történetet, és akkor már sokszor azt mondják, hogy mikor jövök még, de az első benyomás az az, hogy na, már megint mit jönnek, és mondják nekünk, hogy hányas a kabát. Tehát igen, ez általában hozzáállás. De elég sok minden máson, csak ehhez.
Mi kell ahhoz, hogy a végére célt érjünk? Ez ilyen mesterségbéli titok?
Nem föltétlenül, de nem igazán tudom. Tehát van egy valami, ami bennem van, amire nem tudok így elmagyarázni. Képes vagyok egyszerűen arra, hogy megfogjam a fiatalokat. Őszinteség, elkészültség, egyértelmű, és a témáról úgy beszélni, hogy van. Tehát, hogy nem szajkozzuk, hogy a drogok rosszak. Mert ha valami rossz, az ember nem próbálja ki, nem. Tehát a drogok azzal csalnak be a minden egyes embert, aki kipróbálta, az viszi be az erdőbe, hogy valami olyat kínál, amit még életében nem tapasztalt. Aztán jönnek a következő problémák. Mindent a helyén kezelni, óvatosan. Ugye az információ, hol teszünk hangsúlyt, hova tettetjük a hangsúlyt, mit emelünk ki, tehát ezekben rejlenek a titkok idézőjelbe.
Terápiáról beszéltem itt az imént. Mit tapasztal? Mi az, ami jobban működik? Ilyen egyéni terápia, család, ne csak a gyerek, hanem apuka, anyuka, kis testvér, nagy testvér is egyszer-kétszer menjen el. Csoportos foglalkozás, az, amit itt ön már említett, mi az, ami jobban működik, ami megéri, vagy egyéne válogatja?
Mindegyik működik, attól függ, hogy hol áll a helyzet. Tehát, hogyha már függőségről beszélünk, az egyéni terápia az maximum annyi, hogy a motivációs terápia, tehát, hogy kiemelni és megerősíteni a motivációt, belevonni a családot is, egyértelmű, sőt, igen, érdemes bevonni a családot, mint hozzátartozó. A csoportok jól működnek, és a rehabilitációs központok, ami nálunk Vásárhely mellett van egy magyar nyelvű rehabilitációs központ, amit az előbb említettem, a Bónusz Pásztor alapítvány.
Korábban voltak ilyen megyei drogellenes központok, amelyek ellátták ilyen megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Ezek, ha jól tudom, akkor már megszűntek, tehát ezek a mai formájukban nincsenek meg.
Nincs. Ez ma már nincs. Tehát mindenképpen egyértelmű, hogy kellene, még több kellene, de nincs. Tehát ilyen pillanatban, de ez évek óta ez egy ilyen.
Központ nincs. Szakemberek vannak, akik tudnak segíteni, vagy tudják segíteni a függőket a szenvedélybetegségekkel való küzdelemben?
Szakemberek vannak, de azért itt is ugyanazt mondom, hogy jóval több kellene.
A központok felszámolására miért került sor? Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy az állam, a volt államfő nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte a drogfogyasztást, de hát gondolom ugyanígy el lehetne mondani azt is, hogy az alkoholfogyasztás is tekinthető valamilyen szinten nemzetbiztonsági kockázatnak. Tehát ha tudjuk, hogy baj van, ha tudjuk azt, hogy gond van, akkor mégis miért nem fordítunk intézményes szinten figyelmet erre?
Nem tudok válaszolni.
Nehéz? Pénzkérdés?
Nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és csak filozófálni tudnék, amit nem fogok.
Mennyire pénzkérdés?
Ez egy nagyon, nagyon erős és egy nagyon tág kérdés, hogy erre én tudjak reagálni. Nem tudom, hogy miért van így. Több minden van, anyagi okoktól elkezdve sok minden van. Hogy miért van ez így, miért szüntették meg. Én nagyon sok kollégával nagyon jóban vagyok mai napig, akik ezeknél a központoknál voltak, hogy vezették ezeket, akkor ők se tudtak válaszolni, hogy pontosan mi történt. Miért szüntek meg?
Beszéltünk a családról, beszéltünk a fiatalokról, iskola és társadalom. Még fussunk egy kört e körül. Mit tehet a társadalom, az iskola annak érdekében, hogy kevesebb fiatal nyúljon a szerekhez? Ugyanaz a bizalom, ami a család esetében, amit a család esetében említett?
A társadalom, ja igen, elsősorban, de a társadalomnál ugye az is van, hogy ezt úgy kell kezelni, hogy ez egy létező. Tehát, hogy nem kiszorítani és nem foglalkozni vele, vagy egy ilyen nem tudom milyen. Tehát van bűnözés mögött, de most nem erről beszélünk. Hogy a fogyasztókat nem úgy kezelni, hogy azok valami törtelnek, annak ellenére csinálnak dolgok, bűnöznek akár, de ha így közelítjük meg, akkor kiszorítva az nem fog változtatni. Az iskoláknál meg egyértelmű, hogy amit az iskolák tudnak tenni, az, hogy szervezzenek olyan programokat, ahol erről nyíltan és nyitottan lehet a gyerekekkel beszélgetni, és megfelelő információs csomaggal ellátni őket, hogy ha olyan helyzetbe kerülnek, akkor tudjanak épp-kézláb döntéseket hozni.
A szigorítás a társadalom részéről, az iskolák részéről az működhet? Olyan szempontból kérdezem ezt, hogy hát városi legendák vannak arról, hogy lehet tudni, hogy melyik iskolában ki az a gyerek, akitől fűes cigit lehet vásárolni.
Hát az iskolában vannak szabályok, most aztán az van, hogy több ilyen eset volt, és az van, hogy aztán végül nem lehetett bizonyítani. Tehát szigorítani lehet, mindenképpen voltak is próbálkozások. Annyit lehet, hogy az iskolában nem lehet behozni kábítószert. Ennél többet nem. Tehát, voltak ilyenek is, hogy ellenőrizzék, hogy átfutassak, de ezt még nem szabad. Ilyen nem tehetnek, hogy gyerekeket ott kizsebeljenek, kikutassanak. Tehát, amúgy egyébként a szigorítás az maga a kábítószerek ellen van. Az egy háború, amit a büdös életben nem fogunk megnyerni. Nem a szigorításban lehet, szerintem én inkább a prevencióban lehet nagyobb sikereket elérni.
Van olyan ország, amelyre így rá lehet mutatni követendő példaként, hogy lám-lám szigorítással nem, de prevencióval igenis célt ért?
Tehát a skandináv országok, Magyarország is egyre komolyabban veszi, sőt most már nagyon mind a két irányba foglalkoznak komolyan vele. Persze, vannak követendő példák, de eddig is voltak, csak valahogy nem követ.
Zárásként általában akkor kapjuk fel a fejünket a fiatalok drogfogyasztására, amikor történik egy-egy komolyabb baleset. Hát legutóbb ugye 2023-ban, ha jól emlékszem, akkor volt, amikor kábítószer hatása alatt álló 19 éves fiatalember a tengerparton az útszélén közlekedő fiatalok egy csoportjába hajtotta a gépkocsijával, tehát akkor felkaptuk a fejünket a kábítószerfogyasztásra, akkor még Márcsel Csolákú volt a kormányfő, aki bejelentette azt, hogy az iskolákban ilyen tömeges drogszűrést kellene bevezetni, aztán visszatáncoltak erről, most pedig a temescsenei gyermekgyilkosság kapcsán beszélünk ismét a fiatalok drogfogyasztásáról, mert hogy kiderült, hogy az elkövetők, a vádlott személyek azok tudatmódosító vagy pszichoaktív szereket használtak, azt adtak nekik a településen lévő nagyobb gyerekek. Segít az, amikor így ráugrunk egy-egy hír kapcsán a témára, vagy csak árt?
Segít, hogyha van folytatása, és az tovább is viszi az egészet. Mert általában sajnos az történik, hogy ez hosszú évek óta, én 2002 óta foglalkozok prevencióval, mindig így volt. Valami történt, média felkapta, elmondtuk, utána még mai napig ott tartunk. Sem, nem lett több rehab, nem lett több prevenciós tevékenység, nem lett sokkal több szakember, tehát igen, az a jelenség, ha valami történik, ha ma felkapjuk a fejünket, Jézus Mária, vajon mi lett, mit kellene csinálni, elmondjuk. Én amit önnek most elmondtam, ezt nem több százszor mondtam már el. Úgyhogy ez egy ilyen jelenség, az lenne az igazi, felkaptuk a fejünket, beszélgettünk róla, legyen folytatása, így kellene ez történni.
Zárjunk ezzel az optimizmussal, Kalóz János pszichológus. Köszönöm, hogy bekapcsolódott a műsorunkba.
Igazán nincs mit, én köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.